Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva, dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket, és énekeljük a 264. dicséretet végig, annak mind az 5 versét. A 264. dicséretünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy nekünk, embereknek, értelemmel, felelősséggel felruházott teremtményeidnek adatott meg az a kiváltság, hogy tudatosan, hálásan, eléd borulva álthatunk és imádhatunk téged. Urunk, ebben a teremtett mindenségben, az emberen kívül minden visszaragyogja a dicsőségedet, jóságodat, hatalmadat. Köszönjük, Urunk, hogy mi tudatosan dicsőíthetünk téged, mert irgalmas gazdája vagy a mi életünknek, mert megáldod munkánkat felette, mint mi azt megérdemelnénk és kérni tudnánk. Köszönjük, Urunk, hogyha terheket, gondokat, nyomorúságokat engedsz is az életünkbe, mindazok között adsz erőt, és még örömöt is ajándékba. Köszönjük, Urunk, hogy mint néped, mint gyermekeid itt állhatunk a te színed előtt, mert megőrizted az életünket, mert vigyáztad a hitünket, hogy el ne fogyatkozzék, és hogy a szívünkben megmaradjon a vágy hozzád jönni, veled találkozni. Köszönjük, Urunk, hogy mint atya szólsz a gyermekeidhez, mint bölcs úr adsz parancsot, engedelmesség készségével előtted álló szolgáidnak. Urunk, kérünk téged, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Lelked által hadd legyen az, ami életünk, szolgálatunk, közösségeink javára, és mindenek felett a te nagy neved dicsőségére, a Krisztus érdeméért. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből olvasom, a 32. verssel kezdődően a fejezet végéig. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb ige szakasz, leülve, figyelmes szívvel hallgassuk Isten igéjét. Lőn pedig, hogy Péter, mikor minnyájukat bejárta, lement a Liddában lakozó szentekhez is, talált pedig ott egy Éneás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, mert gutaütött volt. És mondta neki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. Kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és ő azonnal felkelt. És látták őt mindnyájan, akik lakoztak Liddában és Sáromban, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik. Ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, kiterítették a felházban. Mivel hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldöttek 2 férfiút ő hozzá kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkevén azért Péter elment azokkal, mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe álltak néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva, és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, még velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozott, majd a holttesthez fordulván ezt mondta: Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitotta szemeit, és meglátván Pétert felült. És az kezét nyújtva néki felemelte őt, majd beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, elejébe állította őket. Őt elevenem. S tudtára lett ez egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. S lőn, hogy Péter több napig maradt Joppéban, egy Simon nevű tímárnál. Nagyon szeretem az apostolok cselekedetéről írott könyvet. Egyrészt azért, mert egy hozzáértő és jó tollú történetírónak, Lukácsnak a műve, amely hallatlan, izgalmas és érdekfeszítő olvasmány úgy önmagában is, mint annak a kornak hiteles történeti könyve. És másrészt pedig mindig is érdekelt, hogy vajon hogyan éltek a régi korok emberei. Sokszor eszembe jut, hogy de jó lenne kicsit pár óra, nap vagy hét erejéig visszamenni egy-egy korba, és ott élni abban a korban, az ott élő emberek között élni az ő szokásaik szerint, kicsit jobban megismerni őket. És valahol ebben segít ez a könyv, hogy visszamehetünk az időben, és első keresztény testvéreink életébe pillanthatunk bele, kicsit talán bele is tudjuk élni magunkat az ő helyzetükbe. Ebből a könyvből megláthatjuk, hogy milyen volt az ő mindennapi életük, milyen harcokat vívtak, milyen kísértésekkel kellett megküzdeniük. Láthatjuk, hogy hogyan élték meg a mindennapi Krisztus követő életüket, milyen szolgálataik voltak. Láthatjuk a bukásaikat is, de azt is, hogy hogyan áldotta meg és tette áldássá őket az Isten. Abban nem hiszek, hogy szolgaian lehetne másolni őket, hogy mint egy receptes könyvet magunk elé vehetjük az apostolok cselekedeteit, és egy az egyben lemásolhatjuk az ő életüket, életrendjüket, gyülekezeti rendjüket. Ezt nem lehet megtenni, úgy gondolom nem is kell megtenni. De Isten szent lelkének az ihletésében lehet ebből a könyvből magunk számára, a mai keresztény közösség számára útbaigazító, ihlető tanításokat venni. Az a Jézus Krisztus, aki a könyv szereplőit elhívta, a régi életükből, nyomorúságaikból, bűneikből kiszerette őket, az a Jézus, aki őket új emberré tette, az a Jézus ezt mind velünk is, ma is megtudja, és meg is akarja cselekedni. Minket is elhívott, vagy el akar hívni, minket is kiszeretett, vagy azon munkálkodik, hogy kiszeressen végre a régi életünkből, a kárhozatból, egy-egy megkötözöttségünkből. Minket is új emberré akar teremteni, és ebben az új életben akar egyre tovább, egyre mélyebbre vinni. Az a Jézus, aki az első keresztjének életében olyan diadalmasan cselekedett, nem változott semmit, ő képes, akar ma is diadalmasan cselekedni bennünk, közöttünk és általunk. A mai ige szakaszunk igen szemléletes példája annak, hogy milyen az, amikor egy keresztény közösség életébe beárad Krisztus ereje, lelkisége. Hogy hogyan jelenik meg, jelenhet meg keresztény ember, keresztény emberek közössége életében és életén át ebben a világban az Úr Jézus Krisztus. Először a két csodáról szeretnék röviden szólni. Nem a csodákat akarom elemezni, egy másik aspektusból szeretnék beszélni. Egyrészt a csodálatos gyógyításról, másrészt Tábita feltámasztásáról. A Bibliát, az Új Szövetséget jól ismerő emberek, biztos, hogy észrevettétek, hogy ez a Péter által végrehajtott két csoda szinte minden mozzanatában tökéletes hű mása annak, a két csodának, amit Jézus testben itt járva elvégzett. Jézus egyszer meggyógyított egy gutaütött, azaz béna férfit. A betegség megnevezése is, az a mondat, amit kimondott Jézus és kimondott Éneás fölött Péter, az is szinte szóról szóra egyezik. Mintha Péter lemásolta volna Éneás meggyógyításakor Jézus korábbi csodatételét. Aztán Tábita föltámasztása. Akik ismeritek az evangéliumokat, nem lehet, hogy ne ismerjetek rá Jairus lányának a föltámasztására. Ha az eredeti nyelven mondanám azt, amit Jézus mondott Jairus lányának, hogy Talita kumi, meg amit Péter mondott Tábitának, hogy Tábita kumi, még szinte az is mindenben hasonlít. Megint csak valami hihetetlenül pontos egyezés van. Aközött, amit Jézus cselekedett Jairus lányával, és amit Péter cselekedett Tábitával. Vajon véletlen ez a szinte minden apró pici mozzanatban is való hasonlatosság, egyezés? Bizonyára nem. Nyilvánvaló, hogy amikor Péter cselekedett, akkor is Jézus cselekedett. Nem Péternek volt beteget gyógyító, halottat támasztó hatalma. Jézus cselekedett. Péter ezt nyilvánvalóvá is teszi. Egyrészt az, hogy azt mondja a betegnek, hogy gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. Másrészt, hogy nem ő támasztotta föl Tábitát, az onnan is kiderül, hogy ő térdre roskad először Tábita halálos ágya mellett. Jézushoz fohászkodik, és utána mondja csak, hogy kelj fel, Tábita. Mind Péter, mind a többi tanítvány, és az akkori hívők számára ez a megdöbbentő azonosság, ez a minden pici részletben való egyezés azt üzente, hogy bár Jézus már test szerint nincs itt, de bennünk él, köztünk él, és általunk cselekszik. Ő cselekszik ma is, bár a szemünk már nem látja. Már nem tudjuk úgy megszólítani, mint ahogy megtudtuk korábban. De mégis itt van, él, cselekszik. Ő cselekszik általunk is. A mindenkori Krisztus követők feladata, küldetése, és egyúttal legnagyobb méltósága, hogy általunk beáradhat ebbe a világba Jézus ereje, hatalma, lelkisége. Erre vagyunk elhívva. Ezért választott ki bennünket. Téged is, engem is, mindannyiunkat. Azért hívott ide, sok évtizeddel ezelőtt, vagy pár hónapja, azért beszél a szívedre folyamatosan, hogy erre az elhivatásra rádöbbentsen, erre felkészítsen, erre alkalmas légy, hogy általad, általunk ebbe a világba beáradjon Jézus élete, ereje, lelkisége. De ne kerüljük ki azt a egyébként nem könnyű kérdést, hogy vajon ma vannak-e ilyen csodák? Vajon kell-e, hogy legyenek ma is ilyen csodák? Nem könnyű erre a válasz, és nem is állítom azt, hogy minden tekintetben egyértelműen tudok felelni erre a kérdésre. Hadd mondjam el inkább azt, hogy milyen válaszok születnek erre a kérdésre. Van, aki azt mondja, hogy a mai hívők, európai, amerikai hívők lelki gyengeségének a következménye, hogy nincsenek ilyen csodák. Olyan erőtlen, gyarló, bűnnel szennyezett a mai úgynevezett keresztény világ híveinek az élete, hogy ilyen erővel, ilyen hatalommal nem tud, vagy nem akar köztünk munkálkodni az Isten. Van, aki azt mondja, hogy lejárt ezeknek a csodáknak a kora. Ezek az első pár évre, évtizedre voltak Istentől rendelt csodák, ma már nincsenek ilyenek. Ez is egy vélemény. Aztán tapasztalunk már itt Magyarországon is olyan közösségeket, magukat keresztjének valló közösségeket, ahol szinte menetrendszerű a csoda. Hogy nem múlhat el úgy Isten tisztelet, hogy valaki meg ne gyógyuljon, valaki el ne dobja a mankót, a tolószéket. És szinte menetrendszerűen jönnek a csodák, és mint egy kritériuma, feltétele is az igaz hívőségnek az, hogy vannak ilyen csodák. És mondják is ránk, sok más keresztény felekezete, közösségre, hogy nem vagytok ti igazi hívők, mert köztetek nincsenek ilyen csodák. Ugyanakkor hallunk a világ más részeiről, ahol néhány éve, évtizede indult el hódító erővel a kereszténység, olyan híreket, hogy ma is vannak csodálatos gyógyulások, életre támadások. Én nem tudom megmondani, megvallom őszintén, nincs olyan Istentől való egyértelmű, világos útbaigazításom, hogy az előbb soroltak közül kinek van igaza. Annyit viszont tudok, hogy itt közöttünk is vannak olyanok, akikről az orvosok már régen lemondtak, és mégis Istennek hála, itt vannak. Nem volt látványos a gyógyulásuk, de voltak, akik tudottan vagy nem tudottan, naponta térden állva könyörögtek értük, hogy könyörüljön az Isten, és könyörült az Isten. És az orvosok csak széttárták a kezüket, meg boldogan megdöbbentek, a vállukat vonták, hogy mi nem tudjuk, hogy hogy lehet, de a lényeg, a boldog lényeg, hogy él az, azok, akikről az orvosok már lemondtak. Mert Isten hatalma nem lett kevesebb, hogy mikor, mit ad, mekkora csodát, hányat, ez az ő szuverén joga. Mi azt tehetjük, hogy alázattal, egyre jobban Krisztusnak odaszánva magunkat élünk. És tudjuk, hogy nem csodákat hajszoló mutatványosoknak hívott el az Isten. Ám ha Isten mégis ad csodát, azt hálásan, boldogan elfogadjuk. Egyébként pedig Jézus gyógyító, életet támasztó hatalmának jele. Minden hitre jutott élet. Ha lelkileg halott szíved egyszer megelevenedett, a hitetlenségből hitre jutottál, az is Jézus életet támasztó hatalmának a csodája. És Jézus hatalmának a csodája minden olyan élet, amelyik nem Isten ellen lázadva, hanem Isten dicsőítve hordozza rettentő betegsége terhét, türelmesen, alázatosan, közben Isten szolgálva. Ez is Jézus, gyógyító, életet támasztó, minden elégséges hatalmának a jele. Azután, ahol Jézus Krisztus ereje, lelkisége, értékrendje megjelenik, ott szembetűnő jellemvonása a keresztény közösségnek az egymást hordozó felelősségérzet. Az egymást hordozó, támogató felelősségérzet. Néhány példát hozok felolvasott igényből erre a szorongató, boldog felelősségérzetre. Péter apostolról azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy körbejárta a környék keresztény közösségeit. Kapott ő korábban Jézustól egy parancsot. Emlékeztek, volt egy nagyon keservesen induló, aztán csodálatos, végkifejletbe torkoló beszélgetése Péternek Jézussal. Ott a feltámadás után, a Tibériás tengerénél egyszer Jézus megkérdezte Pétert: Péter, szeretsz engem? Háromszor hallotta a kérdést, háromszor válaszolt rá Péter, és háromszor hallott Jézustól egy küldő, felelősséggel felruházó parancsot: legeltesd az én bárányaimat. Milyen csodálatos az Isten irgalma, az őt eskü alatt megtagadó tanítványát, nem csak hogy helyreállítja lelkében, hitében Jézus, hanem ezek után azt mondja neki: menj, rád bízom a szemem fényeit, a vérem megváltott drága bárányaimat. légy gondoskodó, felelős pásztoruk. Legeltesd, vigyázd, irányítsd őket. És Péter ezt a parancsot nem felejtette el. És amikor azt tapasztalja, hogy a környékben szaporodnak a kis keresztény közösségek, egy-egy helyen nem voltak ők annyian, mint mi. Talán néhány ember, egy-két tucat ember volt egy-egy kis városban, faluban a Krisztus tanítványa. Még inkább szükségük volt arra, hogy megkeressék őket időnként, hogy valaki felelősen gondozza őket. És Péter indul és járja körbe ezeket a közösségeket. Megkeresi őket, a segítségükre van. Azt érzik ezek a közösségek, hogy nem felejtettek el bennünket, hogy gondjuk van ránk. Ahol a Krisztus megjelenik egy emberben, egy közösségben, ott megszületik ez a szorongató felelősségtudat, hogy meg kell keresnem őt. Nem tudom, mi van vele, elmaradt, merre jár. Vagy nem is tudok róla semmit, csak egyszer megmozdít az Isten, hogy menj, vagy vedd fel a telefont, vagy írj egy levelet, és kiderül, hogy a lehető legjobbkor ment a telefon. Hitet, életet, kapcsolatot mentett, egy felelősségtől indított, időben való megkeresés. Aztán ennek a felelősség érzetnek, az abból születő szeretetben vállalt áldozatnak másik két példája a mai igéből. A liddai keresztények közössége hordozta szeretetben a 8 éve ágyhoz kötött, ezzel együtt magányra, iszonyatos magányra kárhoztatott férfi testvért, Éneást. De Éneás ott lehetett mindig a gyülekezet közösségében, mert nem felejtkeztek el róla. Mert a nyomorúságában volt, aki hordozta őt, aki segített rajta. Vagy Tábita, az ügyes keze, az áldozatkész szíve, de sok özvegy életét segítette. Abban a korban nem volt nyugdíj, meg szociális védőháló. Akkor egy özvegyasszony iszonyatosan kiszolgáltatott volt. Férfi támasz, férj, vagy esetleg fiú, gyerek nélkül nagyon kiszolgáltatott volt. Az első keresztény közösségek fölkarolták ezeket az egyedül maradt özvegyeket. Az egyik ilyen, értük szolgáló, cselekvő, jó cselekedetben, alamizsnálkodásban gazdag élet volt Tábita. Vagyis kinek milyen talentumot adott az Isten, azzal és annak mértéke szerint élt a többiekért, felelősen abban a közösségben. Egymásért vállalt felelősség, megélt összetartozás, odaszánt szív, erő, áldozat, mindezekből született virágzó keresztény közösségek sora. Ne lankadj meg a rád bízottak felelős hordozásában. Ne fáradj bele egy-egy nagyon nehéz élet hordozásában. Ne fáradj bele, ne keseredj bele az áldozatvállalásba. Sokszor van úgy, hogy a mi erőnk ehhez kevés. Van úgy, hogy hosszú hónapok, évek, évtizedek odaszánt áldozatvállalása, felelősségben való cselekvése végén az ember ereje elfárad, belekeseredik. A mi erőnk nem is elég ehhez, a Krisztus ereje elég. Újuljon meg az egymásért való, a közösségért való felelősségvállalás, az odaszánt áldozatkész szívünk. És végül egy pici momentumára hadd hívjam még fel a figyelmeteket a mai igének. Nagyon megragadott a Joppé gyülekezetnek, kis keresztény közösségnek az az alázatos hite, amely meghalva, hogy a szomszéd városkában, faluban ott van Péter, érte küldenek, hogy késedelem nélkül gyere. Ott van már a házban, ahogy olvastam, kiterítve, megmosva, temetése előkészítve Tábita. És akkor hírét veszik, hogy a szomszédban ott van Péter. És érte indulnak ketten. Az lett ebből nekem üzenet, amit nem mondtak el Péternek. Azt elmondták, hogy mi a problémájuk, hogy mi a szívük fájdalma. Azt elmondták, hogy késedelem nélkül gyere hozzánk. De semmi többet nem mondanak. Nem mondják, hogy mit akarnak Pétertől. Nem írják neki, hogy mit kéne tennie. Csak annyit mondanak, késedelem nélkül gyere. Ők Péternek sem írtak elő semmit. Mi sokszor az Istennek is szeretnénk előírni, hogy mit és hogyan cselekedjen velünk. Milyen Istenre hagyatkozó, alázatos bizalom élt ezekben a joppéi keresztjénekben. Azt mondták, mert a szorította a lelküket, hogy késedelem nélkül gyere. Ezt mondhatjuk mi is az Istennek. Uram, könyörülj! Uram, siess! De semmi többet nem írnak elő, nem szabnak meg. Az van ebben, hogy te az Isten embere majd tudod, hogy mit kell tenned. És te majd azt fogod tenni, amit az Isten akar, és ezt mi elfogadjuk. Alázatosan, Isten akaratában megnyugvó szívvel. Milyen csodálatos hit ez. Az Isten felé való teljes bizodalom, és az Isten akarata előtt meghajló teljes alázat. Késedelem nélkül gyere. Késedelem nélkül jöjj, Uram, az én életembe, az enyém életébe, és cselekedd azt, amit te jónak látsz. És én és mi azt fogadjuk el, Urunk, amit te akarsz. Befejezem azzal, hogy a keresztény egyház csodája egyúttal létezése és küldetése értelme, hogy megjelenik köztük és általuk a Krisztus. És amikor ez megtörténik, akkor kicsiben, töredékesen, gyarlón, de mégis annak az eljövendő, tökéletes, csodálatos Isten országának ízei, ereje, csodái jelennek meg. Ami majd egyszer eljön, amiért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod. Amikor majd tökéletes lesz az Istennel való kapcsolat, tökéletes lesz az életünk, tökéletes lesz az egymással való közösségünk. Ez majd egyszer eljön. De addig ez piciben, egy-egy ízében, egy-egy kicsi csodájában, töredékesen gyarlón, mégis csodálatosan, megtapasztalhatóan megjelenik bennünk és köztünk. Ha megjelenhet bennünk és általunk Krisztus maga. Jó ezért egyházban, gyülekezetben élni. Jó egyházért, gyülekezetben szolgálni, erőt, időt, életet odaszánni erre a szolgálatra. Isten segítsen erre mindannyiunkat. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Hűséged, velünk való irgalmas terved, jóságod nem változik. Köszönjük, Urunk, hogy a mi nyomorult, gyarló életünk lehet néked szentelt templom, ahol téged dicsőít minden, ahol a te akaratodat keresi minden és mindenki. Köszönjük, Urunk, hogy minket is fel akarsz használni, hogy ebben a világban jelen légy, hogy gyógyító, szíveket megelevenítő erőidet, hatalmadat beleárazd ebbe a világba. Megvalljuk néked, Urunk, hogy nagy szükségünk van erre, személyesen is, közösségünkben, egész egyházunknak. Urunk, kérünk téged, hogy lelked által tisztogass meg bennünket, hogy ne legyen bennünk akadálya, vagy legalábbis minél kevesebb akadálya legyen bennünk a te áldott, csodálatos munkádnak. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünk, gyülekezeteink, családjaink, betegeit, kérve, Urunk, hogy késedelem nélkül jöjj, és cselekedj irgalmasan. Eléd hozzuk magányos, egyedül maradt testvéreinket. Urunk, áld meg őket, és segíts, indíts bennünket, Urunk, feléjük. Áld meg itteni gyülekezetünket, áld meg egész egyházunkat. Könyörülj meg magyar népünkön, Urunk, adj hozzád való megtérést, hogy a hitbeli megújulásból következhessen erkölcsi, gazdasági és minden egyéb megújulás is. Adj, Urunk, ennek a népnek olyan vezetőket, akiknek nem ragadomány a hatalom, akik nem idegen érdekeket szolgálnak ki, hanem akik szeretik felelősen ezt a népet. Áld meg, Urunk, bennünket elkövetkezendő hetünk minden napján. Áld meg munkánkat, szolgálatainkat, hogy legyen minden a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. És foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat, azokat már a nyári menetrendben fogjuk megtartani. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, és vasárnap 10 órakor istentisztelet, és ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk. Szeretettel hívom föl a gyülekezet figyelmét arra, hogy ma este 6 órakor itt a templomunkban lesz énekkarunk idény záró koncertje, hangversenye. Az utóbbi hetekben igyekeztem a szívetekre helyezni ezt az alkalmat azzal, hogy ez a mi kórusunk, annak minden tagja hetente kétszer 2 órát minden vasárnap, Isten tisztelet után és szerdánként itt van, készülnek arra, hogy a gyülekezet elé álljanak, és a gyülekezet előtt magasztalják és dicsőítsék Istent. Szomorú a szívem sok alkalommal, amikor ezeken a koncerteken a gyülekezet tagjaiból vannak a legkevesebben. Becsüljük meg az ő több évtizedes hűségüket, szolgálatukat azzal, hogy eljövünk, és együtt örvendezünk velük együtt, és meghallgatjuk őket. Hívogatom tehát ma este 6 órára a gyülekezet tagjait, és azt kérem, hogy bátran hívogassunk magunk is. 2009. június 20-án szombaton 16:45-kor a múzeumok éjszakája keretén belül a Liszt Ferenc Múzeumban, amelyik a régi Zeneakadémia épületében van a Vörösmarty utca 5 szám alatt, Vida Monika Ruth játszik a megnyitó koncerten. Monika szolgál rendszeresen a gyülekezetünkbe is, és ül a mi orgonánk mellett is. Szeretettel ajánlom tehát a testvérek figyelmébe őt. Kedves testvérek, még egyetlen egy dolgot a köszöntés előtt, hogy megjelent a gyülekezeti hírmondónk, ez a nyári számunk. A teljes istentisztelet végén, a kijáratnál a presbiterek a testvérek kezébe adják. Ebben a nyári számunkban többek közt megtaláljuk a most elbúcsúzó lelkipásztor testvérünknek, Kálmán Bélának is egy igehirdetését, amire szeretettel felhívom a figyelmeteket, valamint híreket a gyülekezet életéről, készülődésünket a nyári táborozásokra. Most pedig Kálmán Béla testvérünk köszöntése következik. Gyere, Béla! Ebben a hírmondóban, amit majd kézbe kapnak a gyülekezet tagjai, gyere, Béla, már ide! Amit kézbe kapnak majd a gyülekezet tagjai, az a köszöntés, ami itt és most elhangzik, lényegileg benne lesz, és olvashatjuk is. Ünneplő gyülekezet, Kálmán Béla lelkipásztor úr gyülekezetünkbe jövetele és menetele kapcsán köszöntő szavakat szeretnék mondani kibúcsúzása alkalmából. Decemberben múlt 16 esztendeje, hogy Kálmán Béla nagytiszteletű úr kérésemre, dr. Hegedűs Lóránt püspök úr kirendelésével, mint beosztott lelkész, megkezdte gyülekezetünkben szolgálatát, melyet 2009 tavaszán itt letett, hogy elkezdje önálló vezető lelkészi parókusi munkáját Ráckevén, nagypéntektől kezdődően. Megragadom az alkalmat, hogy köszöntsem a ráckevei gyülekezet jelenlévő képviselőit, presbitereit és gyülekezeti tagjait. Azért kértem éppen Kálmán Bélát annak idején püspök úrtól munkatársnak, mert ismertem a szüleit, édesapja rendszeresen szolgált közöttünk, őt csak ismergettem akkor még, de akit úgy ismergettem, mielőtt ide került, akiben egy csendes, komoly, hívő fiatalembert véltem felfedezni. Ráadásul éppen ez időtájt lettem esperes, amivel együtt járt a Pesterzsébet központi gyülekezet vezetésén túl Budapest felének, akkor még 24 gyülekezetnek a felügyelete is. Mindkét helyre megbízható, pontos, értelmes és tehetséges munkatársra volt szükségem. Nem csalódtam, nem csalódtunk. Béla olyan szolgatás lett mind a gyülekezetben, mind az egyházmegyében, akinek félelem nélkül hátat lehetett mindig fordítani, akire felelős és önálló szolgálatokat lehetett bízni, akinek ígéretére, szavára lehetett építeni, aki Krisztust és egyházát igazán szerette. Nőtlen emberként ideje szabad részét is a gyülekezetben töltötte, és a közösségnek adta. Soha nem az óráját nézte, hanem mindig a feladatot. Így volt ideje elsősorban a gyülekezet felnőtt és idősebb tagjaira. Nagy hűséggel látogatta, szeretetteljes türelemmel gondozta őket. A csütörtöki bibliakörnek ő lett a lelki vezetője. Kitűnő keresztény hívő ige hirdetéseiből sokan sokszor épültek. Sok szállal kötődött Béla hozzánk emberileg is, és ezen emberi szálak közül a legerősebb Gabriella lett. Boldog, szép házasság vált belőle, nekünk pedig még rokonság is. És azóta már itt van Gergő is, közös örömük és ajándékuk Istentől. Hálás szívvel gondolunk rájuk, és köszönjük őket az élő Istennek. Béla egy palástot kap a gyülekezettől. Ebben a papi palástban ott van minden köszönetünk, imádságunk, jó érzésünk és minden jó kívánságunk. Kedves Béla, amikor először beléptél a lelkészi hivatalba, szívembe zártalak. Most, hogy kiléptél, mert Isten feljebb terhelt és feljebb is magasztalt, mégis ott maradtál. Őszinte, igaz szeretettel köszönök meg Istennek minden időt, minden közös szolgálatot, és köszönöm, hogy testvér lettél, és az maradtál. Ha hívásunkra jössz időnként szolgálni, reméljük a ráckedélyek néha elengednek, tudd, hogy ide mindig hazajössz. Áldás kívánással köszöntelek a presbitérium, a gyülekezeti csoportok és mindannyiunk nevében, mint volt principálisod és mindvégig szolgatársad a Krisztus Jézusban. Most felkérem Brandenburg Sándor főgondnok urat, segítsen és együtt helyezzük el az új palástot Kálmán Béla lelkipásztor úr vállaira. Nagy tisztelt úrnak lehetősége van pár viszont szót szólni.
Nagyon röviden itt, hogy nagyon hálásan köszönöm. Kicsit bővebben az első és eddig használt palástomat a teológiától kaptam, ötesztendei elméleti képzés végén. Akkor tették a vállamra, és indítottak a szolgálatba. Aztán jött 16 esztendei gyakorlati lelkészképzés, itt, döntően itt nálatok, közöttetek, általatok, és ennek a végén kaptam újra egy palástot. Ezt a gyönyörű, nagyon szép palástot, hogy egy másfajta, sok tekintetben másfajta szolgálatba induljak tovább. De hogy sokszor eszembe jutott a régi palástomra nézve, azt a kezembe véve a teológia, bizonyára nagyon sokszor eszembe fog jutni ezt az új palástot felvéve, kezembe véve ez a gyülekezet, ti mindnyájam. Nagyon hálásan köszönöm Tamásnak azt a bizalmat, amellyel az élete két legfontosabb területére, a gyülekezeti és az egyházmegyei szolgálatba szolgatásául hívott. Nagyon köszönöm mindezt, amit itt tanulhattam, átélhettem, láthattam, tapasztalhattam. Az életem része lesz mindvégig mindaz, amit itt közben tanultam, megéltem. Nagyon sok évvel ezelőtt, amikor ide kerültem, akkor már elkezdődött, és éppen úgy felénél tartott ennek a templomnak az átépítése. Aki akkor ide járt már, az tudja, hogy a régi kis templom köré meg fölé épült ez az új gyakorlatilag. És volt egy olyan, egyébként éppen szerda este volt, amikor ez a gyönyörű tetőszerkezet már állt, és pont itt az úrasztala fölött kibontották a régi födémet, és Takaró Mihály karnagyúrral meg egy zseblámpával jöttünk itt át az építési törmelék hegyeken, hogy megnézzük végre, hogy milyen csodálatos ez a tetőszerkezet itt fönt. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy láthattam a külső templom megépülését. És még nagyobb hál van a szívemben, hogy láttam, aztán sok éven keresztül talán picit munkálhattam is a lelki templom épülését. Itt ebben a templomban, a kőtemplomban láttam épülni a lelkek templomát. Amikor szívek megnyíltak az Isten előtt, keresztüli beszélgetés során, egyes párokkal készülve az esküvőre, igét hirdetve itt, gyülekezeti teremben, beszélgetve, családoknál, házi úrvacsorán. A legnagyobb ajándék egy embernek, Isten szolgájának azt látja, hogy megnyílik egy szív, és épül benne, és által az Isten országa. Köszönöm, hogy ebben itt részes lehettem. Hálásan köszönöm a gyülekezet minden tagjának a szeretetét, amivel emeltetek, inspiráltatok, a bizalmat, amikor megkerestetek, örömmel, bánattal, kéréssel, kérdéssel. Jó volt, nagyon jó volt itt lenni, jó volt ide hazajönni. Most, hogy hallottam, hogy 16 év, arra gondoltam, hogy Úristen, ez milyen hosszú idő, ugyanakkor egyáltalán nem érzem hosszú időnek. Nagyon gyorsan eltelt. Hogy ez milyen hosszú idő, ezt onnan tudom, hogy az első időkből, akiket ismertem, sokan már nincsenek itt velünk. Ha csak egy-két nevet mondok, hogy Szőke Bandi bácsi, Barát Lajos bácsi, Somjó Laci bácsi, Brandenburg Sanyi bácsi, Kósa Lajos. Sokan közületek egy-egy nevet már, illetve a névviselőjét nem is ismerhettétek. Nagyon kicserélődött. A presbitérium is, a gyülekezet is, mert sokan elmentek a megdicsőült gyülekezet tagjai közé. Innen látom, hogy hosszú az idő, de gyorsan eltelt. Nagyon köszönöm ezt a palástot, a szívetek szeretetét, és az előbb utaltam az első palástra, meg az indulásra, meg most a második palást és a tovább indulásra, akkor van egy döntő különbség. Az első palástot a vállamra tették, akkor egyedül mentem a szolgálatba. És már hárman megyünk. Köszönök még egyszer mindent. És ha már Tamás említette az édesapámat, akkor egy mondatával, illetve egy általa sokszor idézett bibliai igével hadd fejezzem be ezt a köszönetet. Hogy tőle sokszor hallottam, hogy Isten él dicsőség, miénk pedig a mi orcánk virulása. Valóban így van. Övé mindenért a dicsőség. Miénk pedig orcánk virulása. Köszönök még egyszer mindent, és még egy meghívást hadd adjak tovább. Aki csak teheti, kérem, hogy tiszteljen meg bennünket azzal, hogy Isten tisztelet után följön a gyülekezeti nagyterembe, pohár pezsgőre, borra, üdítőre, egy kis süteményre. Akinek nem föltétlen szükséges egyből elmenni, kérem, hogy jöjjön föl, családom, magam és a gyülekezet nevében szeretettel hívlak minden jótokat. Most Isten tiszteletünket befejezve a 165. dicséret 4. versét énekeljük, majd fennállva nemzeti imádságunkat, a magyar hímnuszt.